Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ismét elmúlt egy hét, és mi ismét itt vagyunk, és természetesen itt van velünk Székely János püspök atya is, hogy válaszoljon a kérdéseimre, és feltehetőleg talán az önök ki nem mondott kérdéseire is. Az elmúlt hetekben, hogyha visszaemlékeznek rá, a Katolikus Egyház katekizmusának a pontjait vettük sorra, vagyis a témaköreit, hogy megvizsgáljuk hitünknek azokat a kérdéseit, amelyek elgondolkodhatnak bennünket, és amelyekről még nem beszéltünk itt az elmúlt néhány év folyamán. A mai alkalommal folytatjuk ezt a megkezdett sort. Püspök atya, a katekizmus harmadik fejezete a hit tematikájával foglalkozik, és az elején mindjárt ki is emeli Ábrahám hitét és a szűzanya hitét, mint egy példaképül állítva őket elénk. De mielőtt mélyebben belemerülnénk ebbe, hadd kérdezzem meg, hogy hogyan tudnánk definiálni magát a hitet? Amikor ugyanis hívő emberről beszélünk, akkor előfordul az, hogy sőt, talán gyakori is, hogy csak a neveltetésében, a kulturális hagyományokban gyökerező, vagy akár a megszokás által vezérelt hitről beszélhetünk. Vannak ugyanis emberek, akik mondjuk lehet, hogy járnak misére vasárnaponként, az is lehet, hogy imádkoznak, főleg, hogyha szükségük van valamire Istentől, sőt, ebben a mostani időszakban talán adventi koszorút is állítanak, mert hiszen az hozzátartozik a családi hagyományhoz, folytathatnám a sort, de feltehetjük a kérdést, hogy mennyiben jobb, püspök úr, az ilyen alapokon hívőnek nevezett ember hite, mondjuk az ateisták meggyőződéses hitetlenségénél. Vajon hát jobb-e az egyik a másiknál, kisarkítva a kérdést, és éppen azért még azt is hozzáteszem, hogy Ábrahám és Mária személyét figyelembe véve, mik az igazi hitnek a jellemzői?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Néhány szót tehát erről, hogy mi a hit. Röviden megfogalmazva, hit, bizalom, kapcsolat az élő személyes Istennel, aki közeledik, aki létezik, szeretetből alkotott. Az ember fölismeri a létének ezt a titkát, értelmét, okát, és megnyitja a szívét. Isten kopogtat az életünk ajtaján, a hit által fogadjuk be őt. Tehát személyes kapcsolat, bizalom az engem teremtő, hozzám szóló Istenben. A Bibliában legelőször ez a szó, hogy hinni, Ábrahámmal kapcsolatban fordul elő, mégpedig a Teremtés könyve 15. fejezetében, ahol Ábrahám töpreng azon a sátrában gubbasztva, hogy mit várhat még az élettől. Uram Istenem, mit adhatsz nekem, nem született gyermekem? Számolgatja Ábrahám, hogy mire számíthat még az életben. És akkor az Úristen azt mondja neki, hogy gyere ki ebből a szűkös emberi sátorból, az ember készítette világból, gyere ki az Isten által készített hatalmas sátor alá. Ábrahám kilép a sátorból, és azt mondja, hogy neki az Úristen, hogy nézz föl az ég sátorára. Héberül a két szó ugyanaz, kupat shamayim, az ég sátora, és az emberi sátornak a megnevezése ugyanaz. És azt mondja az Úristen, számold meg a csillagokat, ha tudod. Tanulj meg isteni mértékkel számolni. És Ábrahám elámul, és ezt mondja a Biblia, hit az Istennek. Vagyis hinni ezt jelenti, hogy az Úristen a magam szűkös világából kihív, megmutatja azt a végtelen távlatot, amely az életem titka mögött rejtőzik. Erre mondok igent. Az ő kezébe helyezem az életemet, sorsomat. Maga a hinni szó a héber nyelvben az édesanya szóval rokon. Héberül a hinni igaz aman, igéből képzett, vagy ennek az igének egy formája, amely az édesanya szóval rokon etimológiája. Az ámán ige azt jelenti, hogy kézben tart, nevel, dajkál, ahogy egy édesanya kezében tartja a kisgyermekét. És ebből a fogalomból képezik azt, hogy tudom, hogy Isten tenyerén vagyok, abszolút biztonságban vagyok, az ő kezében van a világ. És boldogan kimondom ezt a szót, hogy hiszek. Az édesanyába vetett ősbizalom, vagy az édesanyja karjaiban átélt biztonság és öröm egy nagyon fontos út a gyermek és a fiatal számára abban, hogy fölfedezze az Isten jelenlétét az életében. Hinni tehát ezt jelenti, hogy bízom az Istenben, fölfedezem az ő végtelen valóságának a jelenlétét. Nem csak az eszével kell, hogy higgyen az ember, hanem az egész lényével. Tehát nem egy passzív igazságoknak az elfogadása. Híres az a történet, hogy egy kötéltáncos egy talicskát, és a talicskában egy homokzsákot áttol a kötélen nagy ováció, megkérdezi a kötéltáncos, hogy elhiszitek-e, hogy egy embert is át tudok tolni a talicskában, mire egy fiatalember mondja, hogy persze, hogy elhisszük, az se nehezebb, mint ez a homokzsák. És erre a kötéltáncos azt mondja, hogy akkor üljön be maga a talicskába. Könnyen kimondjuk azt, hogy elhiszem. Hogy tényleg hiszünk-e, az akkor derül ki, amikor be kell ülni a talicskába. A második, harmadik, negyedik gyermekre igent kell mondani. Amikor rá kell tennem az életemet az Istenre. Nehéz időkben is kitartani ő mellette, szeretni, megbocsátani. Tehát nem csak egy elméleti dolog a hit, hanem az egész életünk odaadása. A hit az Istennek a megtapasztalására épül. Erről sokat beszéltünk már a műsorainkban, hogy az embernek az egyik legalapvetőbb tapasztalása ez, hogy a világ véges, nem tudunk a szenvedéseinkbe, a halálba, a szeretteink szenvedésébe, elmúlásába, nem tudunk egyszerűen beletörődni. Nem érezzük teljesen természetesnek. Az ember a lelke mélyén lázad ez ellen. Tehát nem elég nekünk ez a világ. Miért? Mert az ember valamit tud, valamit sejt a világon túli valóságról, és ehhez viszonyítva érzi a földi tapasztalatait végesnek. Vagyis az ember legalapvetőbb tapasztalata jelzi az, hogy létezik valami a világon túl. Ez a világ véges, múlandó, de van valami örök és elpusztíthatatlan. Van bennünk egy kiírthatatlan vágy és tudás a teljesség iránt. Erre épül a hitünk, tehát egy nagyon mély emberi tapasztalatra, amit konkrétan megtapasztal például a szülő akkor, amikor a gyermeke születik, és átéli az élet, egy új emberi élet megszületésének, létrejöttének a csodáját. A szeretet, a szerelem gyönyörű pillanataiban, a szépségben, a lelkiismeretünk hangjában. Tehát millió olyan élethelyzet van, amikor ezt az ember minden ízében, egész lényével megtapasztalja, átéli. A hívő ember ezeknek a tapasztalatoknak hisz, ezek által hisz. Aki nem hisz, az kicsit, mintha vak lenne, mintha nem tudna a dolgok fátyola mögé belátni. Semmiképpen sem helyezném az ateista embernek a meggyőződését egy szintre a hívőjével, mert az ateista nem tud egy ilyen tapasztalatra hivatkozni. Ugyanis Isten van, tehát a valóság, a helyzet az, hogy ő létezik. Aki hisz, az egy reális tapasztalat alapján hisz, mert ő ténylegesen megtapasztalja ezt a valóságot. Az ateista nem. A hittől távoli embernek a magatartása vagy döntése mögött vagy az van, hogy ő tulajdonképpen sejti, hogy létezik valami a világon túl, van valami fölöttem, csak ezt nem nagyon akarja elfogadni. Mert azt is sejti, hogy ha elfogadnám, akkor e szerint kellene élnem. Tehát ebben az esetben nyilván ez alapvetően tagadás, vagy lázadás, vagyis egy helytelen bűnös emberi magatartás. Vagy pedig lehet, hogy az ateistában van egyfajta bizonytalanság, keresés, nyitottság. Akkor egy érthető, elfogadható emberi magatartás, de akkor nem abban van meggyőződve, hogy Isten nincs, mert erről nem tud meggyőződni, mert ő van, hanem ő még ezt kellő erővel nem tapasztalta meg, csak úton van felé. Természetesen a magát hívőnek tekintő embereknek egy jelentős része, ahogy itt el is hangzott, hogy neveltetés, kultúra, adventi koszorú, milyen szép az asztalon, tehát nincs a hitnek egy nagyon mély, megélt szintjén, hanem ténylegesen csak külső formáit, darabjait vette át a hitnek, de nem éli, talán nem is hiszi el mélységében, meg erővel az Istennek a jelenlétét, nincs vele kapcsolatban. Ez nem csak a mai világban van így, hanem Benedek pápa nagyon érdekes módon azt mondta, és azt írta, hogy valószínűleg ez régebben is így volt, akár még a középkorban is, amikor nagyon sok területén Európának a hit egy óriási erős evidencia volt, és ez határozta meg a kultúrát, a teljes hétköznapi életet, szokásokat és mindent. Ekkor is valószínűleg az embereknek egy jelentős része, a pápa akkor úgy fogalmazta, hogy utánfutóként volt hívő, tehát voltak erős motorjai ennek a keresztény kultúrának, de azért nagyon sokan ezt éppen, hogy csak távolról követték, de nem igazán mélyen élték. Manapság is így van ez. Tehát nem tekinthető, azt gondolom, egy mély személyes hitnek az, ha valaki csak a külső szokásrendhez alkalmazkodik. Olvastam egy jópofa hasonlatot, vagy megfogalmazást, azt mondja, hogy nem jó, ha hitünk csak pótkerék. Ha valami nagy baj van, akkor oda kap az ember és fohászkodik, hanem a hitnek kormánykeréknek kell lenni. Tehát az életünk legmélyebb titka, ami mindent áthat, annak a fölismerése, hogy szeretetből vagyok, Isten szeretetből alkotott, és arra születtem, hogy megtanuljak szeretni, és ilyen módon az örök szeretetébe hazataláljak.
De azért az úgy felmerül bennem, hogy amikor Mária hitéről beszélünk, én azt teljesen és tökéletesen elfogadom, hogy az egy teljes ráhagyatkozás, egy teljes hit volt Istenben. De ugyanakkor van létjogosultsága annak, hogy a mi hitünk, vagy egyes emberek hite azért, hát hogy mondjam, fokozatokon megy keresztül, és nem lehet annyira tökéletes hit mondjuk, mint amilyen Máriáé volt. Tehát feketén és fehéren nevezhetjük-e hívőnek egy embert, vagy pedig elfogadható az, hogy ez is egyfajta iskolát jelent az Isten felé?
Természetesen igen, tehát minden ember életében a hit növekszik, változik, alakul, mélyül, ahogy egy emberi kapcsolat is, akárha gondolunk egy házasságnak a létrejöttére, ott is van udvarlás, megismerkedés, első szerelem, eljegyzés, döntés, esküvő, nehezebb időszakok, újabb döntések egymás mellett. Tehát annak is van egy nagyon mély drámája, vagy kibontakozása. A hit nagyon hasonló ehhez. Tehát ez is egy személyes kapcsolat, ahol van megsejtés, fölismerés, a hitnek az első boldog befogadása, végérvényes döntése mellett, de aztán vannak néha nagyon mély megpróbáltatások is. A Biblia egyébként beszél ezekről a hosszú utakról. Mondjuk Jákob története az egy nagyon hosszú, fájdalmas megpróbáltatásokkal, botlásokkal teli életút, aminek a végére érik meg Jákob, amikor a büszkesége, nagyképűsége megtörik, amikor könyörög egy igazi áldásért. Vagy az evangéliumban is látunk ilyen példákat, mondjuk Nikodémusnak a keresése őszinte. Tehát ő jó szándékkal jön éjszaka Jézushoz, de még egyáltalán nincs a kész hitnek a szintjén. A János evangélium talán jelzi is Nikodémus útját. Háromszor szerepel az evangéliumban Nikodémus, másodszor a főtanács tagjaival szemben Jézust védi. Tehát mellette szót emel, harmadszor pedig a temetésekor Arimatea József mellett ő is megjelenik. Tehát mintha három lépcső, ahogy ő egyre közelebb kerülne Krisztushoz.
Az említett katekizmus pont után elkezdi a szöveg kibontani a hitnek a különféle jellemzőit, és használ egy nagyon-nagyon érdekes szóösszetételt, ez pedig a hit engedelmessége. És ezzel kapcsolatban szeretnék most egy egészen konkrét kérdést feltenni püspök úrnak. Egy konkrét szeméről van szó. Az illető számára az természetes, hogy a Biblia és az egyház tanításában gyökerező hitet elfogadja, tehát ebben a tekintetben talán használhatjuk a hit engedelmessége kifejezéstől a kapcsolatban. Azonban az egyéni, vagyis a saját személyes életútjával kapcsolatban állandóan az életet kételyek gyötrik. Nem tudja például eldönteni, hogy a családi életet válassza, vagy pedig szerzetesként, szerzetesnőként az Istennek szentelje magát. Állandóan jár, és ez konkrétan meséli, és mindig különböző karizmatikus megújuláshoz tartozó lelki gyakorlatokra, ahol mindig imád kér a lelki gyakorlat vezetőjétől, misztikusnak tartott papoktól, vagy akár civilektől, hogy megtudja az Isten reálvonatkozását, akaratát. Ugyanakkor hát az előbb említett két bibliai személy, Ábrahám és a szűzanya, azt olvassuk, hogy személyesen saját maguk ismerték fel Isten reájuk vonatkozó tervét. Tehát Isten nem ment, vagy Mária nem ment el tanácsot kérni a szomszédnénitől, hogy elhiggye az angyal szavát, akaratát, Isten akaratát. A kérdésem tehát, hogy ennek kapcsán, hogy jó teszi az említett ismerősöm, hogy állandóan másokat kérdez Isten reá vonatkozó tervéről, de hogyha nem, akkor vajon mit gondoljunk az éppen ellentétes nézetről, mely szerint Isten mindig személyesen és mindenkivel közli az akaratát, tehát csak vannak, akik ezt nem képesek felfogni.
Először is hadd kezdjem onnan, hogy nyilvánvalóan minden ember életében vannak emberi segítők, barátok a hitünk útján, társaink, testvéreink, akik néha meg tudnak erősíteni, tanácsot tudnak adni. Úgy gondolom, hogy bár nyilván a Biblia elég keveset mond el számunkra Ábrahámnak az életéből, talán még kevesebbet a szűzanya életéből, tehát nem ismerjük teljesen a családi és egyéb szálakat, amelyek körülöttük voltak. Azért gondolhatunk arra, hogy például Ábrahám életében is lehettek ilyen személyek, akár mondjuk Melkizedek, aki elé jön, megáldja őt, tehát valamilyen módon Ábrahámnak a küldetését, azt, hogy ő Isten embere, elismeri, megerősíti. Egy szent ember, Sálem királya, a magasságbeli Isten papja, lehet, hogy egy fontos pontján Ábrahám életének adott egy ilyen külső megerősítést is. A szűzanya esetében is talán gondolhatunk erre. Nyilvánvalóan a szülei, a hagyomány szerint Joákim és Anna. Aztán minden bizonnyal voltak tanítói, abban az időben zsinagógákban rabbik, templomi papok, írástudók. Gondolhatunk arra is, hogy József a jegyese, aztán Zakariás, Erzsébet. Erzsébet, amikor Mária meglátogatja őt, azt mondja, hogy hogyan is lehet az, hogy az én uramnak anyja eljött hozzám. Tehát Erzsébet, nem tudjuk pontosan, hogy milyen úton, nyilván Szentlélek sugallatára is, de talán valamennyire a családi legbensőbb információkból is valamit sejtett Máriának a titkáról. Tehát Mária ezt megoszthatta legalábbis a legbelsőbb körrel. Vagyis ott sem úgy kell elképzelni, hogy a szűzanya teljesen egy szál egyedül járta a hit útját, hanem voltak körülötte más emberek, akik ebben segítségére lehettek. Nem helytelen, hogyha az ember kér tanácsot. Tehát ezt önmagában nem szabad károsztatnunk, vagy negatívnak találni. Természetesen a legszemélyesebb nagy életdöntéseinket nekünk magunknak kell meghozni. Például egy fiatal, amikor dönt arról, hogy mondjuk megkérje egy lány kezét, vagy nem. Nagyon helytelennek tartom, ha ezt az életének a legfontosabb, legszemélyesebb döntéseinek az egyikét az alapján hozná meg, mondjuk, hogy az édesanyja mit tanácsol. Nagyon helyes, ha mondjuk egy fiú megkérdezi a szülei véleményét, és nyilván a szülei, mivel őt nagyon szeretik, a lehető legnagyobb bölcsességükkel fognak valami tanácsot adni. De az, hogy ő fogja tudni ezt a lányt egy életen át szeretni, van ez a szerelem olyan mélységű, hogy erre házasságot lehet építeni, és csak ő tudja. Ezt kívülről nem tudja senki. Tehát ezt neki kell eldöntenie. Éppen így a hivatásunk is egy ilyen nagyon mély személyes döntés. Tehát azzal együtt, hogy ha az illető, akiről itt szó volt, megkérdez sokakat, ezt önmagában nem feltétlen tartom helytelennek, bár kicsit talán túlzásba esik ebben, de azt nagyon fontos lenne tudni, hogy a végső alapdöntést neki kell meghozni, tehát ezt senki nem fogja levenni a vállára, és nem is lenne helyes.
Azért hadd tegyük fel egy furcsa kérdést, éppen most megint felszínre került a Endo Susaku japán írónak a Némaság című regénye, annak kapcsán, hogy Scorsese rendezett belőle, vagy készített egy filmet is belőle, amit most mutattak be a napokban Vatikánban, és ugye ez a 16. századi jezsuita hittérítőkről szól, akik, azért ez a címe a műnek, hogy Némaság, manapság, mert hatalmas szenvedéseket állnak át, és várják, élnek át, és várják, hogy Isten hát megszólaljon, adjon nekik, mutasson utat, hogy Isten megnyilvánuljon valamilyen módon, és Isten nem nyilvánul meg. Tehát akár, hogyha nagyon későbbi történelmet nem tekintjük, akkor még egy ilyen negatív végkifejletnek is vehetjük a történet, a regény végét. De mi van, hogyha az ember a saját életében, vagy egyáltalán megtapasztalhat ilyenfajta némaságot Istentől, vagy pedig Isten, ha elvárja tőlünk a hit engedelmességét, akkor meg is mutatja nekünk az utat, feltételezem én Jámbor aggyal.
Én is így gondolom, tehát az Úristen, ha valakit például hív erre, hogy az egész életét neki szentelje, neki adja, ez ahhoz hasonló élmény, mint mondjuk a szerelemnek az élménye. Tehát egy nagyon mély belső megérintettség, vonzás, megrendültség. Az ember, aki ezt a hívást kapja, vagy átéli, nyilvánvalóan tudja, hogy az Úristen mire hívja. Én, ahogyan talán erről már sokszor meséltem itt a rádióban is, nagyon kicsikortól, 6-7 éves koromtól fantasztikus erővel ezt éreztem. Tehát nekem a templomba belépni, meg ott lenni egy egészen különleges világ volt. Még alig értettem a misének a szavait. De az, hogy itt valaki jelen van, aki az életemet kéri, akarja, aki végtelen szépség, jóság, ezt sejtettem. És bennem a vágy megvolt. 7 évesen már ki is mondtam. A szüleimnek érdekes mód nem mondtam el, vagy hát a családi körben nem terjesztettem ezt, nem akartam, hogy bárki beleszóljon. Ez én legbensőbb döntésem volt, de bennem abszolút egyenes vonalúan ez a hívás ott volt. Lelkivezetőmtől néha kérdeztem dolgokat, de ezen kívül úgy konkrétan nem tudta senki. Tehát meglepetés volt érettségi után, bár sejtették, hogy gondolkodom ilyenen, de nem tőlem hallották ezt.
És ilyen, hogy hitkételj például nem fordult benned el? Tehát most ez Isten akaratáról van szó, vagy ez csak az én saját személyes emberi vágyam? Ebben az esetben így ezek nem merültek föl?
Részlete, tehát nyilván volt sokfajta kételj, vagy megingás, vagy folyamat növekedés ebben. Kamaszkorban volt olyan néhány napom is, amikor maga az a tény zavart, hogy engem ennyire vallásos közegben neveltek, és magamban azt mondtam, hogy mi van, ha én csak emiatt hiszek, hogy hát mindenki körülöttem ezt képviseli. És emlékszem, hogy néhány este kimentem a konyhába, és órákon át ezen töprengtem, hogy egyedül, le is volt oltva a villany, tehát, hogy képzelj el már a világot, meg az egész életet úgy, hogy Isten nincs. A világ véletlenül lett, nincs oka. Az élet is csak egy ilyen véletlen furcsasága, vagy az ember kialakulása, az evolúciónak nincs célja, az emberi értelemnek nincs különösebb funkciója, halál után nem jön semmi. Tehát képzeljem el a világot, meg önmagamat így. És napokon át ezt órákon keresztül csináltam. Rettentően erőltettem a fejemet, hogy akkor hogy áll össze a világ, és akkor miért élek, és hogy kéne akkor fölépítenem az életemet, és 3-4 ilyen este után arra jutottam, hogy nem tudom így a világot elképzelni. Tehát minden zsigerem és a lényem, minden porcikája lázad ez ellen. Tehát visszazökkentem abba, hogy hiszek egész lényemmel, nem csak kívülről, hanem belülről is jön ez. Volt olyan is, gimnáziumban volt egy osztálytársnőm, aki nekem nagyon megtetszett. És akkor is úgy megfordult bennem, hogy mi lenne, ha másképp. Ez is egy érdekes, bonyolult, nem mondanám most el, de egy szép eseménysor, amin néhány nappal később, hogy én egy kicsit elkezdtem ezen filozofálni, volt egy olyan esemény, amiből nagyon azt éreztem, hogy Jézus visszahív. Tehát, hogy fontos vagyok neki. Fantasztikus jól esett ez. Tehát úgy éreztem, hogy ő érzi, hogy kicsit kószálok el, és kellek neki, akarja, hogy az ő útján megmaradjak. Vagy katonaság alatt voltak ilyen pillanatok, amikor eléggé nehéz volt megélni az egyedül létet, meg a megpróbáltatásokat. Tehát voltak ilyen szakaszai az életnek, de azt gondolom, hogy nem a hivatásom legmélye. ingott, meg a felszínen voltak ilyen hullám, hegyek, hullám, völgyek. Hála Istennek, a mélybe, ha a lelkem mélyre leereszkedek, mindig úgy érzem, hogy én az Úristené vagyok. Ez megingathatatlan. Akkor is, ha érzelmileg ezt nem tudom adott pillanatban annyira átélni. Úgy gondolom, hogy egy szép házasságban is így van. Tehát el tudom azt képzelni, és hallok ilyen beszámolókat, hogy van, amikor egy férj és egy feleség érzelmileg annyira nem éli át a szerelmét, a vonzalmát és ennek az örömét, de a lelkük mélyén abszolút erősen érzik, hogy mi egyek vagyunk. És ez megingathatatlan. Ez egy szinte fizikai összetartozás. A hivatás is ehhez hasonló. Tehát nagyon mélyen az emberben megszületik, és ha leereszkedem a lelkem mélyére, akkor teljes világossággal ezt érzem. Persze ennek a kedves ismerősnek azért a bátorítására azt lehetne mondani, hogy sokféle a hivatás. Tehát van, akiben ilyen nagyon világos, nagyon ősi, nagyon régóta meglevő erős hang, de azért nem mindenkinek ilyen. Van olyan paptársam, aki például egy szilveszteri gimnáziumi bálon, miközben táncolt azzal a lányjal, aki neki fantasztikusan tetszett, és akire gondolta, hogy talán egy komolyabb kapcsolat is lehetne ebből, miközben ketten táncoltak, akkor hasított bele, hogy papnak kell lennie. És el is döntötte, tehát ezen a szilveszter estén ő ezt eldöntötte. Tehát van ilyen nagyon villámszerű hivatás, de azért talán leggyakrabban nem ilyen a hivatás, hanem lassan megérlelődő vonzás, amit egy ember érez. Tehát azt tanácsolnám a kedves ismerőnek, például, hogy menjen el lelki gyakorlatra. Próbáljon elcsendesedni. Amikor a lélek, mint egy tó, kitisztul, és a lelkem én ezt a hangot egyre erősebben fogja érezni. De mindenképpen ne csak erre hagyatkozzon, hogy mások mit mondanak. Azt nem spórolhatja meg, hogy ezt a legszemélyesebb döntését ő maga hozza meg.
Azt hiszem, hogy ez más területre is érvényes, tehát nem csak erre a konkrét esetre, úgyhogy ezért ez nagyon köszönjük, hogy elmondtad, püspök atya. Merüljünk el még jobban a hitnek a sajátosságaiban, jellemzőiben. És a katekizmus ugye arról ír, hogy a hit az kegyelem. Arról ugye már beszéltünk korábbi műsorunkban, hogy a kegyelem mindig Istennek az ingyenes ajándéka. És akkor itt idézném a katekizmus hivatalos szövegét. A hithez szükség van Isten megelőző, segítő kegyelmére és a Szentlélek benső segítségére, aki az ember szívét megindítja és Istenhez téríti, az értelem szemét megnyitja, és mindenkinek megadja az igazság elfogadásának és hitének édességét. Ez nagyon szép megfogalmazás, de bontsuk ki akkor, és legalábbis az én kérdéseim szempontjából megközelítem, ha a hitet kegyelemnek, vagyis ajándéknak tartjuk, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy aki hitetlen, az egyszerűen még csak hát nem kapta meg a hitnek az ajándékát, tehát nem ő az oka önön hitetlenségének. Egyáltalán lehet-e így magyarázni a katekizmusnak az előbb említett megfogalmazását? Másfelől kicsit tovább lépve a rákövetkező pontok egyike, az értelem szerepéről is beszél még jobban kibontva a hittel kapcsolatban, ám az ész és az értelem, az hát szintén Isten adománya, tehát hogyha valaki nem kapott megfelelő értelmi képességet Istentől, akkor lehet, hogy ez is oka, lehet az ő hitetlenségének. Mit mondhatnánk, püspök atya, erre a kettős okoskodásra?
Valóban a hit kegyelem, ez azt jelenti, hogy a Isten fölöttünk áll, egy más lét szinten van, a magunk erejéből nem tudunk vele, legalábbis a magunk érzékszerveivel, képességeivel, a maga valóságában Istent nem tudjuk látni, hallani, megtapintani, a fogalmainkkal megfogalmazni. Fölöttünk áll. Ezt a kapcsolatot csak ő tudja kezdeményezni. Ő az, aki megszólít. Annyira alapvető ez, hogy ő maga az, aki létbe hívott. Tehát általa létezem. És ő az, aki utána megszólít. Vagyis ilyen értelemben a hit abszolút kegyelem. Fölülről jön a kezdeményezés Istentől. Maga az, hogy létbe hívott, és utána az is, hogy közeledik, kapcsolatba lép velem. Megérinti a szívemet, ahogy mondja a katekizmus. A kegyelem megnyitja a szemünket, hogy lássuk őt, és megérinti, megrendíti az ember szívét. De ezt a kegyelmet az Úristen fölajánlja mindenkinek. Ezt olvassuk
a... Hát ez a lényeg, és akkor igen, hogy ez nem opcionális ajándék, hanem ez azt mondja, Isten megadja mindenkinek, legalábbis a lehetőség szintjén, hogy igen, fogadd el ezt az ajándékot tőlem.
Például a Timóteushoz írt levélben Pál apostol azt mondja, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar. Tehát nyilván mindenkihez közeledik. Fölajánlja a kegyelmi ajándékát mindenkinek. Vagy más helyen Pál apostol beszél arról, hogy higgyenek abban, akiről nem is hallottak. De utána hogy folytatja, hogy vajon nem hallottak róla? És azt mondja, dehogy nem, minden földre elhat szózatuk. A földkerekség végéig eljut igéjük. Egy Zsoltárt idéz, ami a napról, a holdról, a csillagokról beszél, tehát az Isten művei, amelyeknek a hangja, a szózata minden emberhez eljut. Vagyis, hogy az ember a természetnek a szépségéből, Isten műveiből fölismerheti őt, ahogy másut is Pál apostol mondja, hogy nincs mentségük a pogányoknak sem. Mert az Isten a műveiből, az értelmünk fényénél fölismerhető. Az ember képes az Istent a művei alapján fölismerni, megtalálni.
Ez már kicsit az értelemmel is összefügg akkor, tehát a kérdés következő részével is.
Igen, vagyis kell ehhez egyfajta használata az értelmünknek. Nem feltétlen iskolázottság, hanem egy egyszerű, természetes bölcsesség, gondolkodás, amely minden embernek szintén megvan, tehát érzék és tiszta szív arra, hogy lássak és értsek. Igen gyakran, ami hiányzik az embereknek az Isten fölismerésekor, az nem annyira a műveltség meg az iskolázottság, hanem az, hogy a természetes gondolkodásuk, vagy gondolkodásunk néha sajnos a bűnök miatt elhomályosul. Van egy ilyen híres mondás, hogy gondolkodj úgy, ahogy élsz, élj úgy, ahogy gondolkodsz, mert különben hamarosan úgy fogsz gondolkodni, ahogyan élsz. Vagyis egy ember nem tud úgy élni, ahogy gondolkodik az eszményei szerint, akkor egy idő múlva sajnos a bűnös élete szerint fog gondolkodni, megideologizálja azt a bűnös életet, amit él. Tehát néha sajnos az embernek a tökéletlensége elhomályosítja a gondolatait is. Jézus is beszél erről, hogy gyűlölik a világosságot, nem mennek a világosságra, mert a tetteik gonoszak. Tehát sok esetben azért nem ismeri föl valaki az Istent világosan, mert sajnos a lelke egy ilyen sebzett, rossz állapotban van, és ettől nem lát tisztán. És amint elkezd helyesen élni, akkor sokkal tisztában kezd látni. Tehát nem annyira műveltségre van itt szükség, hanem jó becsületes, meg szerető szívre, amely az Istent meglátja. Az Úristen a kegyelmét mindenkinek fölkínálja, kopogtat az életünk ajtaján.
Tehát ez a lényeg, akkor ez nem olyan, hogy a férj elfelejt a feleségének a napjára ajándékot venni, Isten soha nem felejti el ezt az ajándékot odaadni nekünk.
Persze, hogy mikor és hogyan, az nyilván az életnek a titka, meg az Isten titka. Tehát van olyan ember, akinek ez egy hosszú út, amíg eljut a hitre, és nem szabad nyilván senkit sem megvetnünk, vagy elítélnünk, ha ő még csak félúton van. Van, akinek csak az időskorban, vagy akár csak a halálos ágyon jut el odáig, hogy teljesen az Istent fölismerje. De az Úristen mindenkinek ezt a kegyelmet, lehetőséget megadja.
A hit és az ész kapcsán a katekizmus rátér konkrétan a tudomány kérdésére is, és erről azt írja, hogy bármelyik szaktudomány módszeres kutatása, ezt most idézem, ha valóban tudományosan és az erkölcsi normák szerint folyik, igazából soha nem kerül ellentétbe a hittel. Régebben erről beszéltünk már egy korábbi műsorunkban, de több más gondolat is eszembe jutott, és ezért újból felvetem ezt. Manapság ugye sokszor találkozunk, főleg keresztény körökben azzal a kijelentéssel, hogy a tudósok a különböző kísérleteikkel beavatkoznak a teremtésnek a rendjébe, a teremtő Istennek a szerepkörében tetszelegnek hallhatunk ilyet is. Ilyen terület például a géntechnológia, vagy az emberi test minél több szervének a mesterséges módon való pótlása. És ebben a sorban hadd említsek egy konkrét példát, nem régen olvastam egy cikket, amely arról szólt, hogy a technika állása szerint ma is lehetséges már, hogy egy abszolút robot irányította autót megalkotni, tehát, hogy nem kell emberi kézzel kormányozni, és az írás felvetett egy erkölcsi problémát ezzel kapcsolatban, ez szerint, hogyha egy szűk alagútban a gépirányítású autó előtt valami módon feltűnik egy ember, akkor a számítógép hogyan döntsön? A falnak ütközve megsemmisítse a járművet és utasát, vagy pedig az előtte álló illetőt gázolja el. Érdekes dolog, hogyha egy valóságos sofőr ül a volánnál, akkor a bíróság, ha jól tudom, nem rója föl neki az, hogy egy adott töredék másodpercben éppen hogyan döntött, tehát félrerántotta-e, vagy nem a kormányt. Mindezt azért vetem fel, mert a tudományos kutatások újabb és újabb problémákat vetnek fel, amelyek erkölcsi megítélése korábban fel sem merült az egyházban. De vajon az emberi élet védelme és fenntartása, amely élet valójában tényleg Isten ajándéka, minden tudományos kutatásra, vagy milyen tudományos kutatásokra jogosít fel bennünket? Meddig van jogunk ebben elmerülni?
Nagyon szerteágazó ez a téma is. Alapvetően nagyon fontos világosan látni, hogy hit és tudomány, ha kettő hiteles igazi, soha nem mondhat egymásnak ellent, és nem is mond ellent, mert ugyanazt az egy valóságot próbálja megismerni, föltárni a tudomány is, amelyet a hit. Egyetlen valóság van, az örök teremtő Istenből sarjad ki, származik a világ. Az ő gyönyörű rendje, gondolata, logikája alapján épülnek föl az atomok, a galaxisok, a sejtjeink, a lelkünk. Tehát egyetlen valóság létezik. A tudomány bizonyos szintig tud ebbe behatolni a maga eszközeivel, kísérletekkel, mérésekkel. A legmélyébe nem tud. A valóságnak a legmélyét tudományos eszközökkel nem lehet megfogni, meg mérni. A hit egy fokkal mélyebbre megy, de ugyanabban az irányban, amerre a tudomány. Hadd mondjak erre példát. Az, hogy a Mozart Requiem szép, ezt nem lehet tudományosan bebizonyítani, leírni képletekkel, hogy ez miért szép. De ez a szépség létezik.
Hát ugyanakkor az ókori görögök ugye tudománynak tekintették a zenét, tehát nyilván matematikailag próbálták meg leképezni.
Valamennyire nyilván a zenének is van.
Na most, bocsánat, nem csak a zene miatt, hanem a hit miatt is kérdezem, hogy nem lehetséges ezt a hitet valamilyen hasonló módon megközelíteni?
Tehát a két valóságnak a határa nem éles.
Nem éles.
A tudomány meg a hit közötti határ. Nyilván a Mozart Requiemnek is van egy olyan szintje, ahol lehet ezeket mondani, hogy nem tudom, tonika, domináns, szubdomináns, hogyan játszik a hangokkal. Ezzel együtt hiába tudja valaki ezeket az alapszabályokat, nem lesz belőle Mozart, és nem tudja megírni a Requiemet. Tehát, hogy ennek a szépségnek a lényege, titka mi, az van, hogy nem lehet teljesen exakt módon leírni. Ahogyan mondjuk azt, hogy az egyik ember szereti-e a társát, mondjuk egy házastársa társát, ezt se lehet tudományosan bebizonyítani, vagy megfogni. Nem lehet kilóra lemérni, nem lehet a véréből kimutatni. Ez a szeretet, ami őket összeköti, mégis létezik. A lehető leghatalmasabb valóság, ami mozgatja a világot. Tehát nagyon sok olyan szintje van a valóságnak, ami tudományosan nem megfogható, nem lemérhető. A legmélyebb szintjei a valóságnak, azok olyanok, hogy a tudomány nem tud odáig elérni. A hit viszont mélyebbre megy, ezeket a dimenziókat is látja, érti a teljes valóságot. Éppen ezért a tudománynak nagyon nagy szüksége van a hitre, illetőleg a világnézetre. Tehát az is, hogy a tudománnyal meddig mehetek el, hol vannak a határai, szabad-e embert klónozni, vagy nem, vagy milyen fajta kísérleteket lehet végezni akár az ember gyógyítása érdekében, és milyeneket nem. Ezeket maga a tudomány nem tudja megválaszolni a maga eszközeivel.
De bele akar szólni viszont. Tehát mondjuk egy példát mondok, most Assisi Szent Ferencet vagy Avilai Nagy Szenterészt lehet, hogy ma pszichiátriai kezelésnek vetnék alá. Hogy azt mondják, hogy ez most már a tudomány kategóriájába tartozik, és tud, és a tudomány akar, úgymond az orvostudomány akar segíteni, és beleavatkozni valami egészen természet fölötti dimenzióba.
A szentjeink még a nem hívő ember számára is óriási jelek. Például Kalkutai Teréz anyát rengeteg ateista riporter is interjú volta, meg nézte az életét, követték a cselekedeteit. Senkinek nem volt ez a benyomása, hogy ő egy pszichiátriai eset. Ha valóban itt lenne előttünk Szent Ferenc, ámulva látnánk az ő életét. Tehát egyáltalán nem az lenne a benyomásunk, hogy itt valami pszichiátriai probléma van. Lehet nyilván rosszindulatú emberek gondolhatnának ilyet, de alapvetően nem. A tudomány egy szeletét tudja a világnak föltárni. A fizika, a biológia és más tudományok egy-egy darabot a világból. De ezek a részek, ahogy szintén Benedek pápa mondja, csak akkor tudnak a helyükre kerülni, ha az ember sejteni kezdi az egésznek az értelmét. Az egyes szeletei a tudományoknak, mint gazdaság, politika, kultúra, természettudományok, csak akkor fognak a helyükre kerülni, ha az ember újra sejteni és tudni kezdi az egész létének az értelmét, okát és célját. És ezért a tudománynak nagyon nagy szüksége van a világnézetre és a hitre. Egy atomtudós azt a maga tudományával nem tudja eldönteni, hogy atombombát gyártson-e, vagy éppen atomreaktort. És szintén egy géntechnológus nem tudja azt eldönteni, hogy most embert klónozzon, vagy embert gyógyítson. Tehát ehhez kell az egészet látni, és ilyen értelemben a tudománynak nagyon nagy szüksége van a hitre. Nyilvánvaló, hogy a tudományos kutatásnak vannak határai, erkölcsi határai. Például a megfogant életnek a tisztelete. Tehát nyilván minden olyan kísérlet, meg orvosi eljárás, ami egy megfogant emberi életet elpusztít, fölhasznál, az az élet ellen elkövetett nagyon súlyos bűn, aminek semmilyen fajta helye a etikus, erkölcsös tudományban nem lehet. Vagy a jog a természetes halálhoz. Ez egy másik olyan pont, ahol a tudomány néha túllépi a hatáskörét. Itt nyilván nem az eutanáziának a mesterséges módjáról van szó, de arról, hogy az öregség, betegség által van joga egy betegnek méltósággal meghalni, és tisztelni kell az életnek ezt a természetes végét.
Hát köszönöm szépen, kérdéseim még most is maradtak, de talán Isten megadja, hogy jövő héten ezeket föltehessen majd. Egy záró gondolat csak az ebbi témához, hogy ez viszont feltételezi, hogy a tudománnyal együtt az egyház is haladjon, hiszen az erkölcsi válaszokat mindig meg kell azért adnunk ennek az embereknek. Kedves hallgatóink, ez volt a Hitkapujának a mai műsora. Legközelebb egy hét múlva hallhatnak bennünket ugyanebben az időben. Búcsúznak önöktől a műsorvezetők, Székely János püspök atya és Kindelman Győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Kedves hallgatóink, Székely János és Kindelman Győző hitvédelmi műsorát hallották.